Útra indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A BMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Dokihoz megyek 2024. januári első adása, és hát a nagy eszemiszom után nem is lehetne aktuálisabb a következő egy óra. A vendégem dr. Bajnok Éva, endokrinológus, obezitológus, belgyógyász. Szia! Nekem volt régen, Éva, egy műsorom, ami arról szólt, hogy kizárólag ilyen rövid kérdéseket tettem föl az interjú alanyaimnak, és rögtön, ami elsőre eszébe jutott, rá kellett vágnia. És arra gondoltam, hogy kezdjük ezzel a mai interjút. Felteszek egy pár gyors kérdést, és ami rögtön elsőre eszedbe jut, kérlek, válaszolj rá, aztán majd ezeket szépen a következő egy órában kibontjuk, mert hogy ugye az obezitológia, aki ugye az elhízással foglalkozik, az endokrinológia, aki a hormonunkkal, a belgyógyász, aki hát tokától bokáig mindennel, hát nagyon sok kérdést felvet. Úgyhogy szerintem vágjunk bele, kezdjük el. Első kérdésem. Ultrahangos zsírbontás az parasztvakítás, vagy tényleg használ?
Attól függ, mire.
Mondjuk a fenekünket akarjuk lefogyasztani a karácsonyi nagy eszemiszom után, befizetünk egy kozmetikai szalomba ultrahangos zsírbontásra, kisebbek leszünk tőle, lefogyunk tőle, vagy nem?
A fenék formáját, vagy a bőrállagát lehet vele javítani, általában nem lehet tőle generálisan lefogyni.
Lehet erős masszázsal zsírt bontani?
Nem.
Mi történik a zsírral, amit mondjuk megpróbálnak ilyen-olyan anyagokkal a kozmetikai szalonokban lebontani rólunk? Valóban kipisíjük?
Nem.
Hová tűnik?
Valószínűleg a keringéssel visszajut a testbe, és egy más területen lerakódik, ahol jó esetben, ha ügyesen diétázunk és mozgunk, akkor onnan felszabadíthatóvá válik. Tehát igazából a lokális, helyi anyagcserét lehet javítani ezekkel a technikákkal.
A különböző készítmények, amit kizárólag orvos írhat föl, és az emberek világszerte és itthon is előszeretettel szúrják magukba, ezek egyébként olyan készítmények, amiknek a nevüket nem fogom kimondani, de eredetileg súlyosan elhízott embereknek adták azért, hogy lefogyjanak. Ezeknek a mellékhatásaitól kell-e félni, vagy van-e mellékhatása azokra az emberekre vonatkozóan, akiknek egyébként nem lenne indokolt a használata?
De jó, összetett kérdéshez. Akkor azt mondom, hogy van mellékhatásuk, félni nem kell tőle, és indokolt esetbe kell adni.
A hormonkezelt és génmódosított ételek megváltoztatják-e a hormonháztartásomat?
Igen.
Nagy mértékben?
Nem tudjuk.
Jó, ez volt a bemelegítő kérdés, és akkor most szépen kezdjük el kibontani ezeket a történeteket. Szerintem kezdjük akkor a hormonnal. Én feltettem egyébként az Instagram oldalamra egy ilyen kérdésmatricát a követőimnek, akik javarészt nők, hogyha egy endokrinológussal szemben ülnének, akkor mi az, ami leginkább érdekelné őket? És hát rengeteg témát megjelöltek, de ezek közül egyébként nyilván a hormon háztartásunknak a miensége volt az, ami mindenkit érdekelt. Mi tekint normális hormonháztartásnak egy embernél? Van egyáltalán ilyen, hogy ezek a normális hormonok, amihez viszonyítva kell nézni egy embert, vagy ez mindenkinél egyénre szabott?
Ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés. Eleve mik a hormonok? A hormonok tulajdonképpen hírvívő egységek, a sejtjeink termelik, és más sejtekre hatnak, és ezeken keresztül befolyásolják a működést, az anyagcserét, és számtalan dolgot. És ezért aztán egy pillanatnyi képet nehéz mondani, hogy éppen most mi a helyzet, mert ezeknek a szintje pillanatról pillanatra, napszak szerint, évszak szerint, nemek és kor szerint változhat. Tehát az, hogy éppen abban a pillanatban mi a normális, az annak van egy képe tulajdonképpen, de ezt így általánosságban nagyon nehéz megmondani, és annak sincs értelme, hogyha úgy tesszük föl, hogy akkor most nézzük át a hormonjainkat. Nem lehet, mert több száz van. Úgy érdemes ezt megközelíteni, hogy érzem magam. Vannak-e olyan panaszaim, tüneteim, olyan kórállapot, vagy esetleg a családban olyan betegségek, vagy olyan gyógyszerek, aminek feltételezhetően ezt befolyásoló mellékhatása van, és akkor az orvos, aki ehhez ért, át kell gondolja, hogy vajon mely hormonokat érdemes ezzel kapcsolatban vizsgálni. Vannak teljesen egyértelműek, amiket ki szoktak googlizni a pacienség is, hogy ők úgy sejtik, hogy pajzsmirigybetegségük van, inzulinrezisztenciájuk, vagy éppen menopauzájuk, és akkor igen, ezeket a hormonokat lehet vizsgálni, de vannak köztük olyanok, amiknek a normál értéket sem biztos, hogy pontosan tudjuk, vagy nagyon drága vizsgálatok, elérhetetlen vizsgálatok, vagy tényleg nincs is értelme.
De kell szabályozni egyébként a hormonjainkat, vagy azok így normálisan működnek, és tudják maguktól, hogy mi a dolguk?
Tehát tudják maguktól, mi a dolguk, és szükséges is, hogy szabályozzák a testet, tehát hogyha egy sejtcsoport ugye szabályozatlanul működik, azt többek között például daganatnak hívjuk, tehát feltétlenül szükséges, de mi tudunk rájuk hatást gyakorolni. De az kétségtelen, hogy van egy homeosztázis, egy balansz, egy egyensúly, bárhogy is hívjuk, és erre tényleg törekedni kell, és ezt bizonyos szempontból megfelelő életmóddal lehet befolyásolni, táplálkozással, mozgással vagy egyebekkel, és van, amikor ez tőlünk függetlenül is el tud tolódni, és akkor kérdés, hogy azt kell befolyásolni, mondjuk például egy menopauzánál nem feltétlenül, de ha igen, akkor annak az például az orvos mondja meg, hogy hogyan, és vannak olyan ritka állapotok, amikor halálos lenne, hogyha nem tennénk.
Mi az, amitől alapvetően ezek a hormonok, amik minket működtetnek, megváltoznak? Fogunk beszélni a menopauzáról, meg nyilván, amikor az ember szülés után van, az teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy akkor változik. De mitől még? Én itt a gyors kérdésben feltettem, és te is említetted a táplálkozást. Milyen hatással van, vagy egyáltalán minek van hatása az én hormonjaimra, a tejnek, a húsnak, a nem tudom, a tofunak, amit megeszek, az rajzolja el teljesen azt, hogy hogyan működnek belül a hormonjaim?
Hogyha szeretnék olyan választani, hogy ez érthető is legyen, akkor egy nagyon
picit, megköszönöm.
Nagyon picit bele kell menjünk, hogy akkor még egyszer, hogy van ezekkel a hormonokkal. Tehát a hormon elválasztódik, aztán a keringés útján eljut valahova, ezt szállítják különböző molekulák, és különböző kontaktust kell létesítsen egyéb sejtalkotókkal is, és aztán kapcsolódik a sejt, ez specifikusan kapcsolódik, és akkor ott még történik egy csomó lépés. Ebből következően számos ponton sérülhet. Tehát maga a mirigy, ami termeli, az bevéreszed, begyulladhat, megsérülhet.
Ez egy darab mirigy, ami termeli
sok,
a hormon?
Tehát sokféle hormon termelő mirigyünk van. Az ismertebbek ugye a pajzsmirigy, a petefészkek, a mellékvese, a here, de tulajdonképpen még az izomszövet, a zsírszövet, az agyalapi mirigy, a hasnyálmirigy, tehát hogy nagyon, sőt, a bérrendszerünk is. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon sokféle hormonról beszélünk. Ez általában igaz, amit mondtam, hogy ezek a lépcsők hogyan vannak. És akkor tehát a hormon termelő szerv sérülhet valamilyen módon, de sérülhet a transportja ennek a vegyületnek, a termelődése, a kapcsolódása, és ezért aztán ez egy nagyon komplikált rendszer. És hogyha most a táplálkozást vesszük bele, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés. Vannak egyszerű és vannak komplexebb válaszok. Tehát nyilvánvaló, hogy egy cukorbetegséget a szénhidrát alapú táplálkozás befolyásol. És akkor ez nem is bonyolult. Aztán például a pajzsmirigyet is befolyásolnak bizonyos táplálékok. Ezeket hívhatjuk mondjuk strumigén anyagoknak. Tehát ilyen például, hogyha a káposzta nagyon nagy mennyiségben eszi valaki, és egyébként is egy gyógyhiányos területen lakik. Ez ugye régen láttunk ilyen asszonyokat, főleg vidéken a hatalmas nagy pajzsmirigyekkel, ez például egy ilyen a probléma, és akkor...
De várj, hogy túl sok káposztát fogyasztottak, igen. Kevés jódot vettek
eleve
magukhoz.
Eleve a földben, ahol éltek, onnan kevés jód tudott felszívódni a növényekbe, vagy a táplálékba, és a kettő együtt alakított egy pajzsmirigy betegséget, és ezt ma is felszoktuk, megemlítjük a pacienseknek, hogy egy pajzsmirigy alul működésnél, mondjuk ne tartson káposztaleves kúrát, az egyébként csak tartson, de még van néhány ilyen anyag, amit nem érdemes olyankor nagy mennyiségben fogyasztani. És fordítva, egy pajzsmirigy túlműködésnél például jód, egy akut pajzsmirigy túlműködésnél például jódot kell kerülni. És akkor ezek az ételek így viszonylag egyszerűek és evidensek. Van azonban az endogén diszruptorok, és ez egy nagyon érdekes és nagyon bonyolult terület. Tulajdonképpen arról van szó, hogy anyagok, kémiai anyagok vagy természetes anyagok meg tudják zavarni a hormon működést. Úgy, hogy például hasonlítanak ehhez a hormonhoz, serkentő vagy gátló hatást fejtenek ki, vagy ennek a hormon rendszernek a menetét, amit meséltem, hogy hogyan próbál igen. meghatni, azt valamilyen módon befolyásolják. És akkor ez annyira összetett tud lenni, hogy például a növényvédőszerek bejutnak a növényekbe, azoknak van egy komoly ilyen endogén diszruptor, tehát endokrin diszruptor hatásuk, tehát ilyen hormonzavaró, ösztrogénszerű hatásaik vannak, aztán ezen kívül vannak növények, amik maguk is termelnek, vannak növényi betegségek, például gombafélék, amik, aztán mi megesszük ezeket a növényeket. Vagy megeszik az állatok, amiket mi megesszünk, de az állatokat is kezelik mindenféle anyagokkal, hogy nagy legyen a méretük vagy a hozamuk. A halak megisszák, vagy bejut a húsukba a mélytengerekbe, és akkor ezt még ráadásul műanyagba csomagoljuk, meg még processzáljuk.
Úristen, hát ez mennyi kérdést vett föl? A műanyag, akkor kívülről, tehát a műanyagba csomagolás, az hogyan hat a mi szervezetünkre?
Azt nem tudjuk pontosan, hogy hogyan hat, de azt például látjuk, hogy vannak ezeknek többnyire ösztrogénszerű hatásaik, de vannak olyanok, amik épp antiösztrogén, tesztoszteronszerű, vagy tesztoszteron ellenes, vagy pajzsmirigy-szerű hatásaik vannak, tehát becsapják az endokrin rendszert, és úgy csinálnak, mintha. És ebből következik, mondjuk egy nagyon egyszerű példát mondok, ez talán így jobban érthető, hogy a fogamzás gátlók maradéka bekerül a vizekbe, és át tudja alakítani a békák nemét. Tehát a fiú békákból lány békák lesznek.
Most mindenki elmegy és felvásárolja a világ összes víztisztítóját ezek után. Igen, szerintem.
Nem olyan egyszerű ez a probléma.
De várjál, ez nem szűrődik meg, tehát, hogy ami a csapból, amikor megnyitom és kiengedem, ott is olyan víz jön, ami tartalmazza ezeket az alkotó elemeit a fogamzásgátlónak?
Akár, de ha most azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi minden hasonlít még ehhez. Tehát, hogyha a műanyagról beszélünk, és ez a mikroszálas műanyagokról mindenki hallott, hogy ez már a vérben megjelenik. Tehát, hogy most már mégsem sikerült olyan jól szűrni, és annak van egy ugyanilyen hatása, akkor már lehet érteni esetleg, hogy miért van annyi nem fertilis pár. Miért megy le a férfiak spermium száma olyan mértékben. De egyébként az elhízás, azzal kapcsolatban is feltételezik, hogy az, hogy ilyen mértékben híznak az emberek, annak lehet egy ilyen oka, hogy a bevitt anyagok, és egyébként itt nem csak élelmiszerekről van szó, hanem a tapéták és a szőnyegek, amiket bevonnak ilyen hőállóanyagokkal, a kozmetikumokba, a gyerekjátékokba, tehát a műanyag maga például az a számtalan műanyag, vagy számtalan anyag, amivel tartósítunk, és nem tudjuk még mennyi, meg mi, ezek mind befolyásolhatják az endokrin rendszert, és például a fertilitást is.
Igen, most azon gondolkodom, hogy lehetne ezt akkor valahogy jól csinálni, de azok alapján, amit te elmondtál, nagyon nehéz. Hát nem tudok olyan élelmiszert magamhoz venni, ami ne találkozott volna a földdel, vagy a levegővel, vagy a vízzel. Tehát ilyen értelemben akkor el vagyunk veszve, mert bármit, amit magunkhoz veszünk, az befolyásolja azt, hogy hogyan működik. Mert én arra gondoltam, amit mindenki mond, hogy persze az antibiotikumos csirke, meg a tehén, meg a tehéntej, és a génmódosított szójabab. Tehát hogy én arra szemtöttem, hogy ezt fogod mondani, hogy ez igen, így, úgy, amúgy, de hát gyakorlatilag így minden, ami körülvesz bennünket.
Igen, de abban teljesen igazad van, amiket említettél, úgyhogy most jó is, hogy nekem nem kellett.
Szívesen.
De hogy mégis hogy tudunk védekezni, tehát azt is megbolondulni nem szabad, tehát az, hogy az ember innentől hát megpróbál ilyen a fényből élni, azt nyilván nem. De azt mondják egyes tudósok, hogy azért egy 50%-kal nagyon komoly odafigyeléssel egyéni szinten is lehet csökkenteni, de nem, azért ez nem egyéni megoldás. De igen, tehát például vannak olyan, tehát utána lehet nézni interneten, hogy van egy kódszám a műanyagoknak a hátulján, egy ilyen háromszögben van benne, és melyik az, amelyiket szabad újra hasznosítani, és melyik az, amikben a gyereknek ne adjunk újra mondjuk egy szörpöt, vagy bármi más folyadékot a zuzsannás táskájába. Tehát mi az, amit szabad újra használni, mert stabil a szerkezete, mi az, amit nem. Vagy például az, hogy közösen lépjünk fel az ellen, hogy műanyagba csomagolják az összes ételt, és gyakorlatilag egy nap alatt meg lehet telíteni egy kukazsákot a műanyagokkal, amikor csak az ételekre gondolok, és még sorolhatnám, tehát hogy ebben azért lehetne egy ilyen társadalmi összefogás és egy presszió.
Igen, csak nyilván ez anyagi kérdés is innentől kezdve, mert ezek az ultrafeldolgozott csilány minőségi ételek nyilvánvalóan sokkal olcsóbbak és sokkal könnyebben elérhetőek. Igen. Ezért sokkal szélesebb réteg fogyasztja. Itt említettél két dolgot, ami szintén ilyen sláger téma, a pajzsmirigy alul- és fölülműködés. Mi okozza az alulműködést, és mit okoz az alulműködés, és akkor rögtön kíváncsi lennék a felülműködésének is az okokozati következményére.
Most szeretném csak a leggyakrabb hormonokban előforduló okokat megemlíteni, mert nyilván nem egy endokrin szakképzés.
Jó, ez egy ilyen egyórás tanácsadásra jöttem egyébként.
Most tulajdonképpen így, most ha kiszámolom, akkor egy tizenvalahány év tanulását és egy több ezer oldalas endokrin könyvet próbálunk itt fölvázolni. Na, lényeg az, hogy a pajzsmirigy alulműködést mostanában, mert hogy ezt látjuk, hogy tényleg gyakoribb, elsősorban autoimmun gyulladás okozza, megjelenik egy vagy két antitest, vagy több, akár több, de kettőről tudunk, amely egy gyulladást hoz létre a pajzsmirigyben, és az kezdetben egy pajzsmirigy túlműködést okoz, lehet érezni esetleg ilyen nyaki feszítő érzést, de egyébként egy dopingszerű hatása van, tehát azt a néhány hetet inkább örülni szoktak az asszonyok, hölgyek, hogy jaj, de jó, mert igazából fogyok, több az energiám, kevesebbet kell aludni.
Ez az, amikor alul működik a pajzsmirigy.
Ez a túlműködés, tehát a gyulladás elején gyakorlatilag kiáramlik a pajzsmirigy hormon a sejtekből, aha, és az okoz egy ilyen fokozott anyagcsere, és fokozott akár hangulati állapotot is, fokozott szívdobogást, érzést, és akkor ez hetek alatt elmúlik, és akkor megpróbál a pajzsmirigy regenerálódni, helyre jönni, és ez vagy sikerül, vagy nem, ha nem, akkor átmegy pajzsmirigy alulműködésbe. Annak is számtalan tünete van, de amiért meg szoktak jelenni, ami a legzavaróbb, az a fáradékonyság, a hízás, a hajhullás, a menzeszavar, de nagyon sok egyéb lehet. És akkor ott pajzsmirigy ultrahanggal, laborral megállapítjuk, hogy ez fennáll ez a probléma, és ez egyébként egy viszonylag könnyen és jól kezelhető állapot.
Igen, mert ugye nagyon sokszor hallom én is azt nagy túlsúlynál, túlsúlyjal küzdő emberektől, nőktől, férfiaktól, hogy nem tetek róla, a pajzsmirigyemmel van probléma, de akkor ezek szerint az van, hogy igazából, ha kevesebbet teszünk és többet mozgunk, akkor is fogyni fogunk, ha nem jól működik a pajzsmirigyünk?
Igen, csak sokkal nehezebben.
Aha,
mert kétségtelenül hat az anyagcserére, de egyébként egy, mondjuk egy 10 kiló pluszt az nem okoz, vagy ami már 10 éve fennáll nem okoz, és tulajdonképpen, hogyha már egyszer megkezelődött, és ez a bizonyos TSH, amiről szinte minden pajzsmirigy beteg tud, amit az orvos ellenőriz, az a referencia tartományon belül van. Tehát ha megnézzük a laborleletet, a jobb oldalán ott van a tólik határ. Ha azon belül van már hónapok óta, nem beszélve évek óta, akkor biztosan nem ez felelős az elhízásért. És köszönöm a kérdést, mert...
Hanem a helytelen életmód akkor ezek szerint.
Többnyire igen. Tehát, mint ahogy látjuk, hogy Magyarországon milyen nagyon-nagyon gyakori ez a probléma, de azért lehet ilyenkor másokra is gyanakodni. Tehát lehet akár egy inzulinrezisztencia, lehet egy depresszió, lehet egy stressz, és még más okok.
Egy picit még maradjunk ennél a hízásfogyás témánál. Ugye nagyjából külföldön talán 2-3 évvel ezelőtt, de tök mindegy is, mikor megjelentek ugye azok az injekciók, amiket... azoknak a betegeknek írtak föl elsősorban, ugye, ha jól tudom, Amerikában, akik nagyon jelentős túlsúllyal küzdöttek, nem indult be náluk a fogyás, ezért nyilván probléma volt a cukrukkal, veszélyben volt az életük, nem tudtak elkezdeni sportolni, és ez a szer gyakorlatilag így olvasztotta le a kilókat. Aztán ez megérkezett Magyarországra is, és amennyire én tudom, egyébként ez egy szuper dolog a cukorbetegek és a kettes típusú inzulin rezisztencia. Az a kettes típusú cukorbetegség az nem egyenlő az inzulin rezisztenciával, ugye? Most akkor nem akarok rosszat mondani, megelőzi. Tehát a lényeg, hogy a cukorbetegeknek fantasztikus, mert szabályozza a vércukorszintet, és valóban megindul egy fogyás, aminek következtében szintén javul a vércukorszint. Na igen ám, de hogy ugye ezt felfedezték maguknak azok az emberek is, akiknek nincsen egészségügyi problémájuk, viszont a külalakjukkal elégedetlenek. És hát, hogy hogyan, milyen úton, módon, de hozzájutottak sokan ehhez az injekcióhoz, és akár egy ilyen 5-6 kilós súlyfelesleggel, vagy testképzavarral küzdő emberek is elkezdték magukat szúrni ezekkel a készítményekkel. És engem már akkor is nagyon érdekelt, és most is nagyon érdekel, azóta eltelt egy év, amióta ez a botrány kirobbant, hogy ezeknek a gyógyszereknek milyen mellékhatásai vannak rövid és hosszú távon. Nem tudom egyébként, ezt majd megmondod, hogy van-e különbség a között mellékhatás tekintetében, hogy indokolt-e a használata, vagy nem indokolt-e a használata, de én azt vélelmezem, hogy ilyen-olyan módon, de biztosan valahol benyújtja a számlát.
Jó, tehát nem? Akkor a hatások, nagyon-nagyon jó hír az, hogy nagyon elenyésző hatás, illetve mellékhatás van ezeknek a gyógyszereknek, ezek elsősorban gasztrointesztinális, tehát hányinget lehet érezni az elején, esetleg ilyen büfögést, puffadást, és megdöbbentő módon ehhez a test hozzászokik, és inkább egy tehetségérzet marad meg, és egy étvágycsökkenés. Ezen kívül nagyon ritkán, tehát nagyon ritkán alatt értjük azt, hogy mondjuk 100-200 esetből egy esetben előfordul hasmenés, székrekedés, pici szívdobogás érzés, lehet a beadás helyén egy piros folt, és tulajdonképpen ezek elenyésző, igazából nem is életet veszélyeztetőek, másrészt pedig jól kezelhetőek többnyire, és nincs arányban ez a mellékhatás profil azzal, amilyen effektív a gyógyszer. Tehát az, hogy 6 kilót minimum le lehet vele fogyni, tehát hogy el tudunk érni akár egy 10, vagy nagyobb százalékos egészséget javító testsúlycsökkenést, és úgy tűnik, hogy nagyon szertágazó hatásúak, tehát nem csak a szénhidrát háztartásra és a testsúlyra, hanem úgy tűnik mostanában, ez egy gyulladás csökkentő anyag, és maga az elhízással az egyik legnagyobb probléma, hogy ezek a zsírsejtek, ezek torzulnak szegények a nagyon nagy kalória bevitelettől és attól, hogy egész egyszerűen összenyomják egymást, és egy gyulladást keltenek, és mint egy állandó gyulladás okoznak ennyiféle bajt az emberbe, több száz bajt. Amit hogyha rendezni tudjuk a testsúlyt, de legalábbis már valamennyire csökkenteni, akkor ezek a szertágazó panaszok és szövődmények javulnak. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy annak a szövődménye, hogy ezzel nem csinálunk semmit, jóval nagyobb, mint amiket az előbb említettem. Amitől szoktak így rettegni, az a hasnyálmirigy, gyulladás és rák, ezt igazából nem tudták visszaigazolni, hogy szignifikáns különbség lenne, hogy valaki kapja vagy nem. Egyébként már maga egy tartós, kemény diéta is csinálhat, például epeköveket, de persze figyelni szoktuk, tehát nyilván felhívjuk a paciens figyelmét, ha összörű fájdalma van hány ingere, hagyja abba azonnal a gyógyszert, és akkor laborvizsgálat, ultrahang meg lehet erősíteni. Az én praxisomban több száz betegnél egy 3 esetben vagy 4-be fordult elő, hogy megmozgatta az epeköveket, és akkor azok eltávolítása után vissza lehetett adni a gyógyszert. A másik, a valami oknál fogva így a pajzsmirigy rák az, ami így a köztudatban van, ezt pedig úgy kell érteni, hogy egy éves használat után mondjuk egy 0,2%-kal megemelt egy olyan ráktípus gyakoriságot, ami eleves egy gyakori. Tehát egy nagyon ritka rákféleség, mert szerencsére azért a pajzsmirigy rák az egy ritka és jól gyógyítható sztori, azt egy nagyon picit megemelte. És akkor megint, ha azt mondom, hogy az elhízás szövődményeibe annyian halnak meg, mint daganatban, akkor mérlegelve ilyenkor a használatnak az előnyét és a mellékhatás vagy kellemetlen hatásoknak a rizikóját, akkor azt kell mondjam, hogy megéri, és ezért adjuk, és éppen ezért indokolatlanul adni egy gyógyszert, már csak ezért is azt mondom, mert ott a nyereség, ez lehet, hogy nem akkora, mint ami esetleg egy mellékhatásból adódhatna. Hozzáteszem, ha valakinek ez a munkája, hogy manöken, és gyakorlatilag kirúgnák az állásából, ha nem lenne a testsúlya olyan alacsony, mint amilyen, mint egy élsportolónál, aki dopingszert használ, ezzel nehéz vitatkozni, de nyilván én orvosként nem fogom fölírni, mert nem indokolt.
Igen, inkább ez volt az, ami engem mozgatott, mert ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy cukorbetegnél a cukorbetegségnek a következményei azok sokkal súlyosabbak, meg egy elhízásnak a következményei, mint ennek a mellékhatása, de egy tök egészséges fiatal szervezetet egyszerűen nem tudom befogadni, hogy ilyenekkel kell bombázni 5 kiló súlyfelesleg miatt, vagy egy áhított szálkásabb test miatt. Ugyanakkor meg az is felmerül bennem kérdésként, hogy ezt meddig lehet csinálni. Tehát oké, azt mondja, orvosilag ez, mit tudom, indokolt, és akkor évekig lehet, de ha valami miatt, mit tudom én, készlethiány, bármi történik, azt mondja, hogy nincs tovább, akkor utána mi van? Tehát újra az egekbe szökik az embernek a vércukorszintje, megbolondul a hasnyálmirigye, és nem tudja, hogy hol a cucc, hogy működjek jól.
Nem tudjuk pontosan, hogy meddig lehet adni. Egyébként ez egy régi gyógyszer, tehát a cukorbetegeknek már 10 éve adják, és nagyon jó a tapasztalat vele, tehát hogy nem kell felfüggeszteni, nem látunk olyan mellékhatásokat, ami miatt most idegeskednünk kellene, hogy abba kell hagyni, és folyamatosan próbálnak fejleszteni új gyógyszereket. Tehát egyébként ez szenzációs, hogy 20 éve egy cukorbeteg embernek kvázi egy-egy gyógyszert és alapvetően inzulint tudtunk adni, és most tudunk adni teljesen más. Tehát lehet, vannak olyan gyógyszerek még, amelyek modernek, testsúlyt is szabályozóak, tehát van alternatívánk, és fejlesztés alatt is van. És valahogy ezt azt hiszem úgy kell értelmezni, hogy minden életév, amit egy jó anyagcsere paraméter mellett él meg valaki, az azért hosszú távon számít. Tehát ha mondjuk egy évig tudtunk csak egy gyógyszert adni, de az alatt ő jó cukrokkal rendelkezett, jó koleszterin szinten, jó vérnyomással, és a testsúlya is csökken, és ugyan a következőben mondjuk nem tudom adni, akkor is nyertem. És hát ezért van hihetetlen jelentősége annak, hogy életmódot tanuljunk meg. Tehát, hogy igen, nem támaszkodunk egy gyógyszerre csak, és nem úgy gondoljuk, hogy az helyettünk mindent megold, az nem old meg helyettünk mindent, hanem nagyban segít, de akkor hozzá kell tennünk a magunkét nagyon rendesen. És például, ha valakinek megtanítunk egy jó életmódot, akkor ha elhagyja a gyógyszert, mert nyilván ez a cél, tehát nem akarunk egy elhízott embernek sem egyfolytában gyógyszert adni, elhagyja, akkor ez a tapasztalat, hogy ha ügyes, megtanulta, akkor ő egy jó darabig tudja tartani a testsúlyát. És aztán, ha ez valamilyen oknál fogva, mert az élethelyzete olyan lett, vagy olyan lett az életperiódusa, vagy bármilyen másokból, megint meglódul, akkor ott megint vissza tudjuk esetleg adni. Tehát lehet olyanokat csinálni, hogy az ember adja, aztán szünet, aztán adja, vagy egy mást ad.
Világos, megértettem, akkor semmiképpen nem akarom belebeszélni az interjúba, hogy bizonyítékot találni rá, hogy már pedig ezt tilos akkor, hogyha egészséges, vagy bár szerintem egyébként épesztő ember, hogyha egészséges, nem üt eszébe gyógyszert iratni magának.
Tehát nem írhatjuk föl. Tehát ez ilyen szempontból igazad van, tilos. Szóval meg szokták kérdezni, hogy most akkor meg kell várnom, hogy elhízzak, és prevenciónak nem lehet adni?
Mi van? Tehát, hogy prevenciónak az injekciót?
Igen. Egyébként ez lehetne egy jogos és logikus kérdés, hogy miért kell azt megvárni, hogy valaki már cuci legyen.
Ez nem egy rajtam kívülálló dolog, hogy elhízom-e vagy sem.
Nem ilyen egyszerű a kérdés, igen. Tehát, hogy azért... Minden, tehát van olyan életszituáció, amikor azért...
Oké, erről fogunk a például a menopauza, de mindjárt kitérünk erre, de hogy akkor erre mit mondasz, hogy prevenciós jelleggel jön a páciens?
Írom fel, tehát nem, tehát jogszabály azt írja, a szakmai szabály azt írja, hogy nem. Én azt mondom, hogy tegyen meg minden mást odáig, és nyilván ebben próbálok neki segíteni. De nem írom fel.
Jó, akkor beszéljünk a rajtunk kívülálló okokról, amikor azért hízik el valaki, mert. Tehát, hogy nem az életmódjával van probléma, nem a testmozgásnak a hiányával, nem tudom, a genetika az mennyire befolyásolja, ez is egy izgalmas kérdés, majd erről beszélünk, hanem mondjuk amiatt, mert a hormon háztartása teljesen megváltozik, például a menopauza miatt. Annak mikor jelentkeznek az első tünetei a nők életében, hogy a menopauza felé közelítenek?
Nagyon változó, de megdöbbentő, hogy már akár 36 éves kortól jelentkezhetnek egyes tünetek, amit úgy kell elképzelni, hogy tehát kb. A 36 éves kortól már nem abban a ritmusban érnek meg a petesejtek, nem úgy termelődik a sárga testhormon sem, aztán az ösztrogén sem, és akkor ennek lehetnek nagyon kellemetlen tünetei, vagy aztán későbbikben akár az egészséget is veszélyeztető szövődményei, és ezt nem egyformán élik meg a nők. Tehát vannak, akik ezen simán átsiklanak, és igazából olyan teljesen természetes módon vannak túl rajta, mások nagyon nagy szenvedést élnek át, vagy tényleg egészség szempontjából lenne fontos, hogy erről tudjunk.
Na de mi a tünete? Tehát mi az, ami gyanús 36 évesen, ha történik velem is, akkor arra kell gondolnom, hogy ez már az, hogy menopauza előszobájába léptünk.
Számtalan tünete lehet. Lehetne így kategorizálni, de amiről mindenki tud, ugye az a hőhullám, de lehet ez egy alvászavar, lehet ez egy szívdobogás érzés, akár pánikrohamok, szorongás, az önbecsülésnek, önértékelési
hiánya.
Hiány, így van. Aztán bőrtünetek, tehát száraz lesz a bőre, a haja, hüvelyszárazság, libidócsökkenés, fülzúgás, szédülés, tehát hogy nagyon-nagyon szertágazó, és ez olyan ijesztő tud lenni, hogy sokszor nőket mondjuk már ötször megértek a sürgősségi osztályt, és a végén pánikbetegséggel a pszichiáter kezeli, mire valakinek eszébe jut, hogy tehát lehet, hogy ez már a perimenopauza. De ez nem a menopauza még, amit mindenki ismer, hogy már nem menstruál, és majd jönnek a hőhullámok, hanem ez még az azt bevezető időszak, tehát ez a bizonyos szabályos hormonelválasztás és petesejtérésnek már nem szabályossá válása miatt lesz egy változás, és ez a hormon összevisszaság okozta tünetek tulajdonképpen. És mondom, ezt van, aki simán abszolválja, van, aki kevésbé, és hát tulajdonképpen, amin én sokat gondolkodtam, hogy nem szeretem ezt a kifejezést, hogy nem engedhetjük meg magunknak ezt. Egyébként ez baj, hogy nem engedhetjük meg, de kétségtelen, hogy azért egy 40-valahány éves nőnek rengeteg dolga van. És nem egyelőre a társadalom nem mondhatja, hogy pardon, én ma nem tudok koncentrálni, ködös az agyam. Tehát egy ködös egyébként ez egy ilyen nagyon ijesztő tünet tud lenni, hogy elkezd magában kételkedni, hogy nem emlékszik dolgokra, vagy nem olyan effektív. De kétségtelen, hogy amikor mondjuk ott felejti esetleg a gyereket az iskolába, vagy nem fizet be csekket, vagy a munkahelyén nem úgy teljesít, akkor azért ez már nem játék. És akkor ezt még nem beszéltünk arról, hogy mi van a csontjával, mi van a szívével, mi van az anyagcseréjével.
De miért mi van a csontjával, meg az anyagcseréjével egy nőnek ilyenkor?
Tehát ilyenkor még semmi, amikor viszont már nem termel ösztrogént, tehát és mondjuk már egy éve nem menstruál, tehát ez a...
Jó, bocsánat, hogy a szavadba vágok, de akkor ez egy nagyon fontos kérdés, tehát, hogy azon túl, mert az, amit most elmondtál, hogy szédül, rossz kedve van, hát szóval, hogy azért ez kb. Szerintem minden második nőre igaz, aki dolgozik, nem dolgozik, akkor azért gyereket nevel, akkor nem gyereket, tehát, hogy annyi helyen kell helytállni, és kimerültek, és próbálnak mindenhol megfelelni, tehát ez egy nagyon általános korkép, de azért ez nem feltétlenül jelenti akkor azt, hogy ez a menopauzának az előszobája, hanem akkor ehhez kell egy olyan effektív tünet is, hogy már mondjuk nem menstruálok, tehát hogy akkor a kettőt együtt kell összekapcsolnom, és arra gondolnom, hogy ez már a menopauzának az előszobája?
Nem, ez egy folyamat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egyre rosszabbot adnak esetleg ezek a tünetek, de még van menstruáció, bár az már változhat, tehát lehet rövidebb, hosszabb, erősebb, gyengébb, az már jelentkezhet. De hogy például ne gondoljuk magunkról, hogy megbolondultunk, vagy ne gondoljuk azt, uh-huh. hogy inzulinrezisztensek, vagy pajzsmirigybetegek vagyunk. Egyébként a pajzsmirigybetegség szokott lenni, hogy kiguglizták, hogy ez mindig az, ez a sok tünet, amit elmondtam, az átfedő, és hogy biztos, hogy nem jól vannak kezelve, hihetetlen jó a TSH, de akkor is biztos, hogy rosszul van kezelve, mert hogy ezeket a tüneteket megéli, és rosszabbodnak. És azt mondja mondjuk, hogy például nem indokolt, mert én nekem olyan az életem, hogy szerencsére ki tudom magam pihenni például, egészségesen élek, tehát hogy nem magyarázható ezzel. És akkor ez egy ijesztő dolog tud lenni, hogy miért nem, mi történik az emberi testtel. De ha tud róla, hogy ez már a változás miatt lehet, akkor ez egy picit megnyugtató. De idáig ez még egy kicsit szubjektív.
Igen.
Hogy ő mit, hogy szenved tőle, vagy nem szenved Igen. tőle. És akkor vagy megnyugszik, ha tudja, hogy aha, tehát lehet, hogy most akkor ez a panasz, ez ettől van, könnyebb elfogadni, vagy például természetgyógyászati módszerekkel kezelni. De onnantól kezdve, hogy már nem menstruál egy éve, és már az ösztrogén szintje alacsony, ezt szabályozó FSH szintje magas, egyrészt még erősebbé válhatnak a tünetek, de onnan az ösztrogén védőhatása kiesik, és ez elsősorban a szívérendszerre, a csontokra és a kognitív funkcióra vonatkozik. És ezért van akkor a nagy jelentősége, hogy 50 éves kortájékkal mindenképpen menjünk el ezekre a szűrővizsgálatokra, mert például egy 20 éve magas koleszterin szint ilyenkor nagyon komolyan meg tud ugrani, és hogyha hozzáteszük, hogy még van más probléma is, mondjuk egy magas vérnyomás, ami egyébként ilyenkor romlik, egy inzulinrezisztencia, amikor ilyen romlik, pajzsmirigybetegség ilyenkor kialakulhat, és van hozzá mondjuk még egy túlsúly is, és nem tud aludni, akkor ez ilyen kombinációban már egy komolyabb szívérrendszeri probléma lehet. Nem kell, hogy az legyen. Ugyanígy a csont, tehát nem megijedni kell, hanem el kell menni, lehet ilyenkor egy vérből történő vizsgálattal is, és egy csontsűrűségméréssel is ellenőrizni, hogy abban az egy évben ő nem az az embere, akinél jelentősen megindul, meglódul a csontvesztés. Ez egyébként nagyjából minden negyedik embernél van így, mert ha igen, akkor ezt kell kezelni.
Előtte kell rá valahogy készülni? Tehát fel tudok rá készülni, hogy ezek a tünetek ne legyenek annyira súlyosak?
Igen, tehát tulajdonképpen ez egy barátomnak, vagy természetgyógyász barátomnak volt a nagyon jó meglátása, hogy ugyanúgy, hogy egy gyereket nevetettünk birka pörköltel, egy 50 éves körüli hölgynek sem lehet ugyanaz az életmódja és formája, mint volt például 30 évesen.
Jó, de te most az 50 évesről beszélsz, ami már nagyon egyértelműen az a kor. De amikor még csak 40 éves valaki, 41, de meghallja ezt egy tanácsadáson, vagy itt a podcastban, hogy lehet, hogy ez már akkor az, hogy nem tudok aludni, megver a szívem, meg elfelejtek dolgokat, akkor mit tud csinálni? Itt említetted, azt elfelejtettem egyébként mondani, hogy ez nagyon izgalmas kombináció, itt egyébként természetgyógyász végzettséged is van. Így aztán még inkább indokolt a kérdés, hogy lehet-e, nem tudom, gyógynövényekkel, vitaminokkal, mit tudom én, bármivel segíteni azt, hogy ne érezze a nő annyira nyomorul túl magát, amikor éppen abban a szakaszban van, amiről beszéltünk az elmúlt 5 percben.
Igen. Tehát,
mit? Tehát akkor mit csináljunk? Aha.
No, hát ha ezek a szelíd gyógymódok, mondjuk én választanék egy jó természetgyógyász, biztos, tehát nem csak úgy rendelgetnék magamnak, hanem olyat.
Az semmiképp ne, igen.
Igen, tehát azt már egy eleve nem javasolt. De például igen, az akupunktúrának, akupresszúrának, jogának, az illóolajok alkalmazásának, van légyogosultsága, tehát bizonyítottan tud segíteni ilyen panaszokon, de maga az életmód is. Tehát az, hogy nagyon sokkal komolyabban, tehát például azt szokták mondani nekem, hogy én ugyanazt csinálom, mint eddig, még egészségesen étkezem, rendszeresen mozgok, mégis hízom. Hát ez törvényszerű. Törvényszerű azért, mert idősödünk, és nem fog kelleni annyi kalória mondjuk 45 évesen, mint 35. Tehát muszáj változtatni. És erre mondom tulajdonképpen, hogy ez a változó kor magával kell hozzon változásokat. És például sokkal jobban oda kell figyelnünk sajnos a bőrünkre, meg kell felelő mennyiséget kell aludni, tehát itt már nem lehet azt, hogy én most elmentem bulizni, vagy sorozatot bámultam, vagy éppen dolgoztam hajnalig, az utána nyoma van, és nem egyszerűen csak azon, hogy hány szarkalában a szememben vagy, mekkora tasak a szemem alatt, hanem azon is, hogy éhesebb leszek, vagy hogy, nem, hogy az a ködös tudattal, hogy a mikrobiommal. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, és az életmód alatt értettem ezt, hogy akkor még egyszer átnézem a diétámat, hogy tudom ezt optimalizálni, hogy ne hízzak, hogy ha eddig nem mozogtam, akkor sürgősen nekiállok, fokozatosan. Ha mozogtam, lehet, hogy váltani kell mozgásformát, és ezekre az apró dolgokra is mind odafigyelni, hogy akár egy ilyen természetgyógyászati módszerrel, de na még akár csak tehát a bioritmusnak a sokkal komolyabban vételével is lehet javítani.
Egyébként tudod, az a nagyon nehéz, hogy amiről mi most beszélünk, ilyen, hogy mi után következik, hogy az ember dolgozik, bulizik, gyereket szül, nem tudom, nem alszik, alszik, aztán talán a menopauza, hogy ez teljesen kitolódott. Tehát, hogy ma, amikor már egy nő anyává 40 közeli állapothoz tud válni, mert addigra lesz biztos egzisztenciája, addigra talál párkapcsolatot, nem tudom, nem jött össze a gyerek, a 20. lombik után vannak, és 40 éves mire megszüli az első gyerekét, neki akkor kezdődik a legdurvább időszak, a nem alvás, a felborult bioritmus, az össze-visszaevés, a hektikus élet, az idegeskedés, most is még sorolhatnám, és akkor ez most pont ugyanaz a korszak, amikor meg azt kéne csinálnunk, hogy aludj rendesen, mozogj rendesen, legyen jó bioritmusod, mindig meleg étel legyen, szóval egyszerűen ez annyira kivitelezhetetlennek tűnik a mai kornő számára, hogy ez most olyan kétségbeejtő, hogy lehet ezt akkor jól csinálni, hogy a saját életünkre vonatkozóan ne bolonduljunk meg, mert nagyon sokan ebben a helyzetben nagyon kevesen szülnek 20 éves korban.
Hát ez így van.
Úgyhogy...
És ez egy helyzet, tehát ez most így nem érdemes lehet azon kilózni, hogy ezt most már hogy így kéne, vagy nem így kéne, ez így van.
Szerintem... csak azon gondolkodom, hogy hogyan lehet adaptálni ezeket az információkat a mai kor nőihez, tehát hogy nem fognak tudni 7-8 órát lehet aludni, mert 2 óránként kell a gyerek, de például az, amit mondta, és ez megütötte a fülemet, hogy például az illóolajok gyógyítják, nem tudom, hogy ezeknek a használata is tudja befolyásolni. Erről egy picit beszélhetünk, hogy hogyan? Mert én ebben nagyon szkeptikus voltam. És ezt mondtam is neked a telefonban, hogy imádom az illatát az illóolajoknak, de nálam ott nagyjából megállt. És minden más, amit erről ezzel kapcsolatban mondtak, hát nem tudom, olyan, tudod.
Még egy picit visszakanyarodnék, hogy jó. Hogyan. Tehát őszintén megmondom neked, hogy én is napi szinten küzdök vele. Tehát nem biztos, hogy meg tudom mondani, de egyrészt azt, hogy prioritások. Tehát, hogy most még nagyobb jelentősége van annak, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Tehát nyilván, ha beteg a gyerekem, nyilván, ha egy munkát muszáj befejeznem, akkor azt meg kell csinálni, tehát akkor nyilván nem akkor fogok magamnak bonyolult ételeket készíteni, és a legbonyolult edzésterveket végrehajtani. Tehát ezeket, ez világos. De akkor viszont mégiscsak onnan veszek el, hogy nem nézem meg a sorozatot este. Tehát, hogy tényleg fogom magam is kikapcsolom azt a televíziót, és igenis lekorlátozom a képernyőidőmet, vagy tudatosan, vagy kikapcsolom. Tehát, hogy akkor már nem megengedhető, hogy az ember egy órát azon szórakozzon, hogy a közösségi oldalaknak a furcsaságait nézegeti, mert az egy óra, és az egy hasznos lenne más szempontból. Tehát azt a tudatosságot kell belevinni, hogy nekem ez a dolog mennyire befolyásolja az életemet, és hogy én itt bizonyos tudok időt spórolni magamnak, mert hogy kell. És akkor visszaértve mondjuk az illóolajokhoz, nem vagyok gyakorló természetgyógyász, tehát mondom, én is a saját megbízható velem partneri viszonyban, tehát ilyen munka viszonyban dolgozó természetgyógyászhoz szoktam elküldeni ilyenkor a pacienseimet, de hogy hatnak az illóolajok, akkor erre gyorsan kitérek, több módon hatnak, de mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezek a vegyületek ugye az orrunkon keresztül rögtön az agyunkba jutnak, és ott ennek a bizonyos ideg végződésnek a végében található az amigdala nevezetű agyi központ, ami az érzelmekért, a memóriáért felelős, és mögötte pedig a hipotalamusz és az agyalapi mirigy, ami aztán meg számtalan dolgot befolyásol. És úgy tűnik, hogy ezek az illóolajok ezeket valamilyen módon tényleg tudják befolyásolni, és mondjuk például szó volt talán a levenduláról, hogy az igen, az tud egy nyugtató hatást, egy alvást elősegíteni. És amennyiben ez nem egy durva alvászavar, akkor miért ne próbáljuk ki, ha egyébként nem káros?
De ez a belélegzés, vagy a bőre kenés jelenti?
Mind a kettő lehet. Most azt a mechanizmust mondtam el, hogy hat a mondjuk az agyra, de a bőrön keresztül is tud, igen. Tehát lehetnek tényleg mondjuk baktericid hatásúak lenni. Nekem például a védőnő annak idején mondta az óvodában a gyerek, mikor már harmadjára volt tetves, pedig tényleg mostuk a haját, pedig is ismerem a tetűt, hogy a tarkójára kenjek egy picit a faolajat, és akkor majd ezt nem szereti ennek az illatát a tetű, és akkor távol marad a gyerektől. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes, hasznos dolgok lehetnek. Nem lehet... Helyre kell ezeket a dolgokat tenni. Tehát, hogy az endokrinológia, és egyébként a betegségek is, olyan, mint az 50 szürke árnyalata. Hogy nem a jó értelemben mondtam sajnos, hogy vannak nagyon enyhe eltérések, és nagyon durva eltérések. És az enyhe eltéréseknél meg lehetséges, hogy ezek a módszerek segítenek. A közepeseknél párhuzamosan az orvosi megoldásokkal, a nyugati metodikákkal, és van, amikor megengedhetetlen, hogy valaki illóolajjal próbálja meggyógyítani egy daganatot.
Igen, nekem valószínűleg inkább ez a probléma, hogy amikor lázas a gyerek, akkor kenegetik a talpát, nem tudom mivel, és akkor úgy azt érzem, hogy de hát ez biztos nem jó, hogy nem tudom, mit szoktak a talpra kenni, mert olvastam valahol, ami kismama csoportban lázas a gyerek, akkor nehogy izét adj neki, lázcsillapító, nem kent be a talpát, nem tudom mivel. És te mindig úgy megítek, hogy jó ég, de ez nem égbe kiáltó baromság.
Hát, hogyha mondjuk ez a gyereknek a láza nem nagyon magas, és nem a harmadik napja tart, és nincs neki lázgörcse, epilepszás rohama, és mindenféle egyéb baj, ami miatt megengedhetetlen lenne egy magas hőmérséklet, akkor a láz gyógyít. Tehát az, hogy az anyuka megpróbál egy picit segíteni valahogy a gyermekén, mint régen ugye borogatták a fejét.
Jó, hát így ennek ez így valóban van hatása.
De mondjuk, amikor az orvos mondja, vagy kéri, hogy most már harmadik napja mégse legyen már 40 fokos láza a gyereknek, mert abból neki nagyobb baja lehet, mint abból, hogy most gyógyszert kap. Tehát azért a gyógyszer rendben van, hogy idegenkedünk tőle, de hát azért ez nagyon sok ember életet mentett már meg.
Igen. Beszéljünk egy picit a testtömegindexről, ami ugye legtöbbünkben egy ilyen BMI nevezetű kalkulátor formájában jelenik meg a fejünkben. Ezt ugye bárki ki tudja számolni, beüti a Google-be, hogy hány centi, hány kiló, és akkor kijön, hogy mennyi az ő testtömegindexe, és hogy a táblázat szerint akkor ő melyik kategóriába tartozik, a csontsovány, sovány, elhízott, nem tudom, túlsúlyos kategóriába. Ennek endokrinológiai, obezitológiai szempontból mi jelentőség van? Tehát az egyetlen egy darab szám, amit ilyenkor kap az ember, az mit üzen?
Hát ez nekünk egy segítség, hogy valahova kategorizáljuk be ezt a betegséget, mert hogy az elhízás egy betegség, elég bonyolult betegség. És akkor, hogy hol engedhető meg az, hogy például csak életmódot váltsunk, vagy honnantól kezdődik az, hogy például gyógyszert adjunk, vagy honnantól az, hogy akár sebészeti módszerekkel segítsünk. És hát, mint említettem, az elhízás az rengeteg betegségnek nem is csak az előszobájában az oka. Tehát, hogy ezzel kell foglalkozni, és ebben segít, de azért vannak más mutatók is, tehát, hogy nem egyszerűen csak a BMI-t használjuk, hanem a testösszetételt, a metabolikus eltéréseket, a beteg fittségi, vagy paciens fittségi állapotát is, de ezt érdemes mind figyelembe venni.
Zsigeri zsír, ezt a szót kerestem az imént. Tehát, hogy mennyi a zsigeri zsírom, ami ugye le van rakódva a különböző belső szerveimen, az ebből nyilvánvalóan nem derül ki, hogyha kapsz egy számot. Tehát, hogy előfordulhat-e az, hogy látsz egy normál testalkatú embert, akinek ez a száma, tudom én, normális, de közben ráállítod egy gépre, ami megméri vagy megfogjuk, minek hívják, tudod ezt a...
Testösszetételmérőkészüléket.
Köszönöm szépen. És olyat látsz, ami igazán meglep téged, tehát mondjuk a zsigerzsírja az viszonylag magas.
Igen, tehát ez egy nagy segítség tud lenni. Tehát mondjak egy megint érdekes példát, ez a skinny fat, ami így most a köztudatban van. Tehát ők azok a hölgyek, bár egyébként urakra is igaz, akik mondjuk nem nagyon mozognak, és ugyan a BMI-jük az normális lenne. Tehát mondjuk 25-27 közötti, az nem teljesen normális, de nem elhízott, picit túlsúlyos, de ha ráállítom egy ilyen készülékre, akkor kiderül, hogy alig van izma, és rengeteg a zsírszövete. És akár ez inkább zsigeri területen helyezkedik el, akkor ott még akkor is agresszívebben járok el, mint hogyha mondjuk adott egy olyan ember, akinek ugyan 27-es, 30-as a BMI-je, de pazar izomzattal rendelkezik, az a zsírszövet az inkább a bőr alatt van, és csupa szép eredménye van, és ha azt kérem, akkor a lépcsőn is simán fel tud menni.
És ezzel mit kell egyébként ilyenkor kezdeni, amikor a belső szerveken van rajta a zsír, azt hogyan tornáztatom, vagy szedem le magamról?
Annak nincs olyan specifikus tornája vagy diétája, annak a diéta, tehát a kalória deficit, a megoldása, és a minél több mozgás, tehát ez a minimum napi 30 perc valamiféle bármilyen fizikai aktivitást tud rajta segíteni, de adott esetben ezek a fogyást elősegítő gyógyszerek is kifejezetten tudnak segíteni a zsigeri zsírnak a bontásában, illetve hát célszerű lehet egy kivizsgálás is, tehát például egy nemi hormonhiány, vagy egy inzulinrezisztencia, vagy épp a pajzsmirigybetegség, ezek, vagy a stressz maga, vagy az alvási apnoét, vagy a még bizonyos problémakörök, betegségek, azok előszeretettel idézik elő azt, hogy ez a zsírszövet inkább ezen a területen helyezkedjen el, és akkor, ha például én segítek azon, hogy az inzulinrezisztenciát még specifikusabb diétával, vagy életmódváltással, vagy gyógyszerrel segítem a gyógyulását, akkor hamarabb fog eltűnni ez a zsigeri zsír is.
Most erről a zsír különböző helyen való lerakodásáról jutott eszembe, hogy ugye vannak olyan típusú emberek, akiknek kifejezetten csak bizonyos területeken vannak. Tehát mit tudom én, a feneken, derékon, hason, nem tudom, alkaron, tehát olyan egészen érdekes helyekre tud csak lerakodni, tehát hogy nem összességében. És rengeteg olyan készítmény van, amit ilyen zsírégető krémként apostrofálnak, és rogyásig van bele a drogéri márktoknak a polca. Ezek valóban elégetik, hogyha magamra kenem, tehát mert hogy kentem már magamra én is, semmi nem történt, csak kibírosodott a bőröm. Nyilván azt hittem, hogy hú, most biztos ég, mert piros a bőröm, de hogy valójában mi történik?
Hát ugye az, hogy hova rakodik le a zsírszövet, az nemektől is függ, tehát nyilvánvalóan a hölgyeknek inkább a popsi körül szokott, az uraknak meg a hasa, tehát ebből is látszik, hogy ez nemi hormonfüggő dolog, de alkati is, tehát meg lehet nézni a családot, hogy jaj, de aranyos, itt mindenkinek olyan érdekes alakú popsia van, és hogy tulajdonképpen amíg ez egy egészséges testben van, addig esztétikai kérdés, és inkább itt a médiának a hatása az, ami befolyásolja, hogy valaki szegény, nincs magával megelégedve.
Hát igen.
Mert nem homokkor alakja van. De olyan tényleg van, hogy valaki mindent megtesz, teljesen egészségesen étkezik, mozog, stb. De mégis vannak ilyen pici területek, amik mondjuk narancsbőrösebbek, akkor ezeken lehet segíteni ilyen módszerekkel, mert ott a helyi anyagcserét lehet felgyorsítani, és ott a sejteknek a működését javítani, és akkor tényleg le lehet érni bizonyos eredményt. Még egyébként itt a zsírleszívást, hogy még egy pillanatra szóba hozzam. Ugye felmerülhetne, hogyha vannak ilyen nagyon nagy testű emberek, akkor miért nem vágják le róla, miért nem szívják le, miért nem segítik avval, hogy megszabadítják ettől a szövettől. De azért, mert ez egy élő szövet, ez velünk kapcsolatban van. Tehát ezt nem lehet csak úgy levágni, meg amputálni. Valamennyit le lehet belőle szedni. Tehát amikor már főleg inkább esztétikai kérdés, hogy ott maradt valami, ami sehogy csak akar eltűnni, de egyébként mindent megtett, akkor egy valamennyi szövettől meg lehet. Ennek is van egyébként kockázata. De például ettől nem javul az ő cukor értéke. Tehát az ugye nem a benti, a zsigeri zsír, amitől félünk, attól nem lehet csak úgy megszabadulni, tehát nem tudom a májból kiszivogatni, vagy a belek közül, vagy a szívburok körül, és éppen ezért ez kifejezetten esztétikai megoldás, és nem egy egészséget védő dolog. Aztán az a szó, hogy zsírégetés, az mindenkiben valahogy, én nem is tudom, hogy kiben milyen kép alakul ki, hogy úgy sublimál.
Igen.
Kilélegezzük, kiizadjuk, kipisíjük,
kikakíjuk.
Nem, ilyen nincs. Tehát az emberi test az csodálatos, és a zsírszövet is az tulajdonképpen. Tehát ha belegondolunk, hogy mi nem vagyunk madarak, és nem kell egyfolytában ennünk, hogy életben maradjunk, mert van egy raktárunk, és ha nagy baj van, akkor ez véd minket, erre már nem szoktunk így gondolni. De éppen ezért a test az nem engedi csak úgy eltüntetni a zsírt. Tehát az, hogy én kívülről megpróbálom azt onnan feloldani, meg helyettem valamilyen szer majd ezt felhasználja, ilyen nincs. Tehát olyan van, hogy például, ha valaki hideg vízben ül, akkor ugye az anyagcseréje fokozódik, a szíve gyorsabban ver, a keringése fokozódik, akkor fogy. Csak ezt nem nagyon szeretjük, ezt nem bírjuk ki. De az, hogy például miért tiltanak be bizonyos fogyást elősegítő szereket, mert azok az anyagcserénket valóban fokozzák, tehát kvázi helyettünk használják fel a zsírt, de ezek súlyos mellékhatásokkal járhatnak. Tehát, hogy a pajzsmirigyhormont miért nem használjuk fogyásra, az azért nem, mert hamarabb fog infarktusban valaki meghalni, mint sem, hogy most éppen eltűnne róla a zsírszövet. Tehát olyat lehet ezek a kiegészítők, amik egy megfelelő életmód mozgás mellett segítik a zsírbontást, de helyettünk semmelyik szer sem fogja eltüntetni.
Ilyenkor az újévi nagy zabálás meg a karácsonyi trakta után mi a legnagyobb baromság, amit az emberek el tudnak követni újévi fogadalom címszó alatt, és akkor el is érkeztünk a beszélgetésünk végéhez, hogy ilyenkor te január, február, március környékén milyen őrültségekkel szoktál találkozni?
Hát én nem találkozom ilyen örültségekkel, mert...
Akkor a várólista, hogy már augusztusban bejelentkezett.
Ezen túl vagyok. De nem, ami így... Az, hogy azt gondolja az ember, hogy még éjfélkor megette a maradt sültet, a virslit, a pezsgőt, és akkor január 1-én felébered úgy, hogy már nem éhes, és innentől kezdve valami nagyon drasztikus életmódváltásba tud kezdeni, hát ez nonsense, ez nem reális. Úgyhogy én így... Eleve már azt mondom, hogy az ünnepek előtt nem állt erre készülni, de legalábbis mentálisan meg azt, hogy tudom, mit fogok majd csinálni. És azt, hogy nem akarok mindent egyszerre megváltoztatni, hanem néhány dolgot próbálok meg, ami betartható, ami már segít, és akkor azt a három dolgot tartom, 3 hétig, 6 hétig, és akkor utána választok megint másik hármat, vagy azon a hárman egy kicsit szorítok. Tehát, hogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy életmódváltás, ez egy hosszú távon fenntartható dolog kell, hogy legyen, ami az egészséget szolgálja, az ritka, hogy egy csatintésre megy. Tehát azt, hogy valaki azt mondja, hogy január 1-től nem dohányzom, és azt meg tudja állni, a ritkaság, de meg van ilyen, akkor igen, az egy drasztikus életmódváltás volt, de az étkezéssel ugye az a nehéz, hogy enni kell, tehát nem tudom azt csinálni, akkor mostantól nem eszem. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor működne, nem működik. Tehát, hogy az elhatározás legyen az, hogy javítok az életminőségemen, mit tudok ebből vállalni, ami mi fér bele az én életembe, és akkor azt viszont könyörtelenül, mindenféle magyarázkodás nélkül meg is tartom. És akkor ehhez lehet persze orvosi segítséget, vagy egyéb segítséget kérni, el lehet menni egy edzőhöz, el lehet menni egy jó dietetikushoz, át lehet nézni a laborokat, hogy ott nincs-e valamilyen eltérés, ami ezt akadályozza, pszichológushoz el lehet menni, coachhoz. Tehát, hogy nagyon sok ponton tudok magamon segíteni, és megpróbálni egy tulajdonképpen ilyen etapokra, lépésekre osztani a tervemet. Tehát, ha például az a tervem, hogy én 25 kilótól szeretnék megszabadulni a következő évben, akkor ez nem lehetetlen dolog, de hogy ezt szétszedem részekre, és azt mondom, hogy márciusig szeretnék 6 kilót lefogyni, és ehhez én milyen változtatásokat fogok tenni. De ez nyilván nem csak a táplálkozásra vonatkoztat, hanem sok más egyébre is, hogy ilyen kisebb lépésekben próbálok gondolkodni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.